A Mária Rádió hallgatóit Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A mai napi vendégeim dr. Mészáros Gergely, a Talassa Ház szakmai vezetője.
Jó napot kívánok!
És Régi Anna Mária, segélyhelyett alapítvány szociális intézményeinek a vezetője. Nagyon hálás vagyok, hogy összejött ez a mai beszélgetés, és arról fogunk beszélgetni, hogy itt a Talassa Házba, illetve az alapítványnál milyen segítséget tudnak nyújtani mindazoknak, akik ide fordulnak bármilyen mentális problémával, illetve egyéb szociális kérdésekkel. Mielőtt elkezdenénk a műsort, szeretném kérni, hogy kicsit mutatkozzatok be. Tegező formába maradunk, mert Anna Máriával már régebb óta ismerjük egymást, Gergővel pedig így szakmabeliként tegező formát választottunk.
Köszönöm. Akkor én örömmel elkezdem. Nekem az egész életutam, amikor így a hivatásomat így kerestem, én mindig is a szociális területen volt, és akkor ennek mentén képződtem egyetemen, és mellette még további plusz képzéseket végeztem annak érdekében, hogy ezen a munkahelyen jól helyt tudjak állni.
Én alapvetően gyerekpszichiáterként kezdtem el a rezidensi pályafutásom, úgyhogy nagyon hosszan dolgoztam a Vadaskert kórházban, és aztán egyszer csak eljött egy pont, ahol így elkezdtem úgy gondolkodni egyre inkább, bár ez már talán az egyetem vége felé is megvolt, hogy valahogy ez a nagy serdülő fiatal felnőtt korosztály ez ilyen problémájában azért nagyon nem különbözik egymástól, különösen, hogyha még így a szülői házban élnek a 18. életévüket betöltött fiatalok, de nem önálló egzisztenciából, akkor azért praktikusan ők inkább egy ilyen nagy kamasz dinamikában vannak. Aztán így kiderült, hogy van ennek egy ilyen szakmai megnevezése, és ezt átmeneti korosztálynak szoktuk ugye magyarul nevezni, és így mondjuk 25 év körül van ennek a vége, és az alja az meg mondjuk 15-16 év körül. Szóval elkezdett ez érdekelni, úgyhogy én megcsináltam a felnőtt pszichiáter szakvizsgát, meg pszichoterápiás képzésekbe, nagyon hosszan, nagyon sokat voltam, meg picit kutattam is, és aztán egyszer csak adódott az a lehetőség, hogy eljöttem egy ilyen intézménybe szakmai vezetőnek, mint a Talassa Ház, ahol meg szintén nagyon régi hagyomány ez, hogy 16. életévüket betöltött serdülők és fiatal felnőttek egy közösségben igyekeznek valahogy a kapcsolataikat rendezni.
Igen, már így köszönöm szépen, hogy már így sok mindent nem csak magatokról, hanem az intézményről is mondtatok. Mi is a küldetése, vagy milyen szerepet tölt be a Talassa Ház így az ellátórendszerbe? Kiket fogadtok?
Hát ez azért nehéz kérdés, mert azért nagyon ez nem különbözik attól, mint hogyha bármilyen más pszichoterápiás osztályra menne el bárki a világon, de közben mi meg igyekszünk azért nagyon nem úgy tekinteni magunkra, mint egy kórházi osztályra. Szóval nekünk azért ez a terápiás közösség a fő szakmai vezérelvünk, hogy így fogalmazzak, aminek ugye valami olyasmi a lényege, hogy ha egy együtt élő közösség tagjaiként emberek ezt a közösséget valahogy igyekeznek működtetni, és ott mindenféle hétköznapi feladatokat ellátni, ami ben a tét idézőjelben az, hogy akkor ők közösségként életben maradjanak, akkor nagyon hamar és óhatatlanul elő fognak jönni azok a kapcsolati zavaraik, amikkel ők hogy amúgy az életben is küzdenek, és ahol azért ezeket hosszabban el lehet rejtegetni. Tehát, hogy ez végül is a terápiás közösségiségnek a fő előnye, hogy ezt úgy hívják ilyen pszichoanalitikus szakszóval, hogy tárgykapcsolati mező, az nagyon-nagyon hamar megelevenedik egy ilyen terápiás közösségben, akár egy folyosó szakasznak a felmosása kapcsán. Vélhetőleg nagyon hasonlóan fogok a vödrön konfliktusba kerülni, mint ahogy más dolgokon szoktam életemben, és hogyha erre van megfelelő tér, ahol tudunk arról beszélni, hogy ott mi történt, mi mozgatott engem érzelmileg, akkor tudunk azzal dolgozni, hogy vajon ez honnan jön, vagy netán hogy lehet másképp csinálni.
Akkor itt ehhez tudok kapcsolódni, hogy akiket még a Talaszába várunk, megfogadunk, ugye ez a duál diagnózisú paciensek szoktak lenni, és ahol én kapcsolódok, ott a Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézet, ami integráltan működik a Talassa Házzal. És akkor, ha hozzánk akik érkeznek, akik függőségekben is érintettek, és akkor itt tudunk velük dolgozni, hogy a mi tisztás szolgáltatásaink által meg tudnak úgy a józanságukban maradni, hogy ne csúszanak vissza, és a terápiában meg részt tudjanak venni, és akkor itt tudjanak gyógyulni, és akkor ebben próbálunk egymáshoz igazodni.
Hát annyiban pontosítanék, hogy azért nem az a cél, hogy csak duál diagnózisú páciensek érkezzenek hozzánk, hanem hogy olyanok is jöhetnek, akik semmilyen függőségben nem szenvednek. Uh-huh. Ám olyanok, akik csak függőségben olyanokat nem szoktunk fogadni, mert ők általában a józanság megtartásban még nem tartanak ott, hogy a mi keretrendszerünkkel tudjanak megfelelően együttműködni. Szóval ez ilyen az alacsony küszöbhöz képest túl merev keretrendszerünk van, a klasszik addiktológiai rehabokhoz képest meg egy játszótér. Na jó, nyilván ez kicsit túlzás, de akkor is. Szóval, hogy alapvetően nem szeretünk diagnózisokban gondolkodni, hanem tényleg kapcsolatiságban igyekszünk nagyon gondolkodni, és valahogy abban gondolkodni, hogy az, hogy valakinek valamilyen kapcsolati zavara van, az lehet egy krízis helyzethez kapcsolódóan, és lehet valami olyasmi, hogy az ő megküzdési eszköztára az akkor ott valahogy egy kicsit így kimerül, nem boldogul, és ettől mondjuk ilyen, nem tudom, hangulati tünetei, vagy szorongásos tünetei jelentkeznek, vagy ne adj Isten, ezeket meg elkezded oldani, akkor mondjuk alkohollal, vagy nem tudom, szóval, hogy ezeket azért mi úgy szemléljük, hogy ezek egymásra épülnek, és hát nyilván ennek a kapcsolati zavarral élés, ha egy ilyen spektrumként szemléljük, akkor ennek azért így a klinikailag legsúlyosabb vége az a személyiségzavarban érintett páciensek. Szóval, hogy azért így a mi klientúránknak a zöme az valamiféle ilyen kapcsolati zavarban, személyiségzavarban érintett, de mondom, nem elsősorban diagnózisokban gondolkodunk, hanem valahogy abban, hogy akkor ezeket a sérült kapcsolatokat hogyan tudjuk nézni, hogyan tudjuk helyreállítani.
Említetted, hogy úgy is működtök, de szeretnétek el is térni a klasszikus pszichoterápiás osztálytól. Hogyha erről egy kicsit meséljem, mert nem biztos, hogy a Mária Rádió hallgatók úgy ismerik, hogy hogyan is működik. Ugye te a mindennapjaidban vagy a pályádat ilyen osztályokon dolgoztál, de a rádió hallgatók nem biztos, hogy annyira ismerik, hogyha egy kicsit bevezetnél bennünket ebbe a világba.
Jó, hát akkor ami hasonlóság az az, hogy minden pszichoterápiás osztály azért valahogy azt tűzi ki célul, hogy azoknak az embereknek, akiknek döntően pszichoterápiás eszközökkel kell segíteni, de olyan súlyosak a mindennapi életben való elakadásaik, hogy már nem tudják a mindennapi életüket továbbvinni, valahogy nekik segítsenek. Ezek egyébként leginkább tényleg így klasszikusan szemlélve a személyiségzavar diagnózissal élő páciensek, akik ebbe a körbe tartoznak. És hogy egy klasszikus pszichoterápiás osztály azért ez egy kórház osztályaként működik, oda hozzák a kaját, oda jön a takarítónő, van kertész, nem tudom, és persze vannak ilyen mindenféle alapítványi finanszírozású programokból, mondjuk így pomázom például most ez a kertprogram, ez szerintem valami fantasztikus, de hogy azért valahogy nem az a szemlélet része, amit mi viszont így nagyon igyekszünk így sajátunként vinni, hogy mi itt közösen csináljuk ezt a közösséget, akik benne dolgozunk személyzetként, és akik itt vannak páciensekként. És hogy ezt Magyarországon adminisztratívan úgy lehet jelen pillanatban csinálni, hogy adminisztratívan mi is egy kórházi osztály vagyunk, és akkor a finanszírozásunk az ezen keresztül, vagy hát vagy a NEAP-on keresztül zajlik. Igen, és hogy... De hogy ezzel együtt valahogy a belépési ponttól nagyon azt igyekszünk a páciensek felé képviselni, hogy nekik így dolguk van azzal, hogy itt ez az egész működjön. És hogy ehhez bizonyos felelősségeket a kezükbe kell venniük, és ez nyilván egy kettős dolog, mert ettől így meg is lehet ijedni, meg akkor ez nem olyan, mint hogyha bemegyek egy klasszikus pszichoterápiás osztályra, és akkor ott egy szolgáltatást igénybe veszek, hanem itt így a nulladik ponton már így valaki szembesít azzal, hogy ahhoz, hogy legyen valami, nekem is csinálnom kell valamit. De hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és pont amiatt a szemlélet miatt, amit ilyen és ezt most külföldi szóval fogom mondani, amit mi is ilyen nemzetközi terápiás közösségi konferenciákon tanultunk. Tehát, hogy a terápiás közösségben igazából minden feladat eszközé válik a terápia érdekében. Uh-huh. És akkor ez a szép angol szakkifejezés az, hogy task is a tool. Tehát, hogy mi úgy tekintünk az összes elvégzendő dologra, mint ami aztán a terápiás eszköztárunk részévé tehető.
Hogyan kapcsolódnak ehhez az egészségügyi ellátásokhoz, a szociális szolgáltatások, ellátások?
Ami még nagyon fontos így a Talasszámháznak a bemutatásában, hogy itt nálunk senki nincsen fehér ruhában. Tehát, hogyha valaki jön kívülről, akkor mint terápiás közösségként amit az a Gergő említett, hogy ez szerint próbál működni a pszichiátriai osztály. A tisztán szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális csoport meg úgy működik, hogy mi külön, akiknek szociálisan vannak problémáik, velük is tudunk foglalkozni, és a tisztaságukat, a józanságukat megtartó csoport és egyéni konzultációkon keresztül támogatjuk őket, illetve az összes mindennapi feladatban a szociális, meg az ápolók, és a pszichológusok, és a pszichiáterek, mindenki közösen részt vesz. És ami nálunk itt nagyon fontos, így a függőkkel való munka kapcsán, amit így mi szoktunk erősíteni, hogy a határoknak a védelme és megtanulás, a saját maguk és a másik embernek a határa, és a saját felelősségvállalás. Mert hogy sokszor azt szoktuk tapasztalni, hogy az okoz leginkább nehézséget, hogy valaki így az életért is felelősséget vállalni, és hogy a tetteiért is, amiket itt megtesz, vagy nem tesz meg, meg az állapotáért is, amit sokszor el tudott nyomni, vagy gyógyszerrel, vagy alkohollal, vagy számítógépes játékokkal, vagy bármilyen más viselkedési függőséggel, azt itt most nagyjából nem tudja működtetni, és akkor ez alapján meg előjönnek a más nehézségei, amit így a nagy terápiás közösségben meg tök jól lehet vele dolgozni.
Két dolog jutott eszembe, hogy hát szerintem azért szerencsére a pszichoterápiás osztályok többségén sincs senki fehér köpenyben, vagy legalábbis én nagyon remélem, vagy nem tudok ilyenről, de ezt inkább visznek szántam. A másik, ami meg eszembe jutott, amit itt mind a ketten nagyon a felelősséget hangsúlyoztuk, de hogy közben a felelősséggel azért mindig együtt jár egy döntési szabadság is. És hogy valahogy ez a demokrácia, és az, hogy én része vagyok a döntéshozatalnak, ez is a terápiás közösségiség egy nagyon fontos alapértéke, és hát itt rengeteget szöszönünk döntéseken. A ma reggeli nyitáson például azon gondolkodtunk nagyon hosszan, hogy holnap lesz egy program, ami a páciensek önszerveződésében zajlik, egy ilyen alkotó tevékenység, de nincsen elég színes magazin, amiből a montázsokat el lehetne készíteni, és hogy akkor hogy legyen, hogy most így behozzák, vagy akkor van erre valami külön keret, amiből tudunk vásárolni, és akkor így lamentáltunk.
És ott ülünk mindannyian, tehát, hogy a nem tudom, legalább 50 fős
páciensétek,
igen, itt egy ilyen hatalmas nagy csoport részleg, és mindenkinek van lehetősége hozzátenni, hozzászólni, megvétózni, és utána a végén megszavazunk. Tehát, hogy emiatt egy picit nehézkesebben működnek a döntéshozatalok, de mégis azt érezheti mindenki, hogy ennek a része. És hogy nem eltitkolva, és nem a háttérben zajlik, hanem ez így nyíltan, és ez is egy ilyen fontos része a működésünknek.
Említetted, Gergő, hogy nem szerettek diagnózisokba gondolkodni, de mégis mik azok a tünetek vagy problémacsoportok, amik jellemzően itt nálatok előfordulnak a páciensek esetében?
Minden is, ahogy mondtam, illetve szerintem az egy tök fontos dolog, hogy pont amiatt, hogy egy terápiás közösségiségnek abból következően, hogy itt mindennapi feladatokat csinálunk együtt, vagy kell a pácienseknek csinálni, ezért nagyon-nagyon sok szocioterápiás funkciója van, ami egy klasszikus pszichoterápiás osztálynak mondjuk kevésbé. Tehát amikor effektíve mondjuk, nem tudom, palacsintát kell sütni a hétvégén, most mondtam valamit, akkor ez egy olyan dolog, amit akkor itt így akár meg lehet tanulni palacsintát sütni is, ami szerintem egy tök jó dolog. És éppen azért, mert hogy itt nálunk annyi minden a csinálásban történik meg. Annyiszor mondjuk akár egy kevésbé beszédes páciens esetében nem biztos, hogy abba fog megnyilvánulni, hogy már látjuk, hogy ő jobban van, hogy akkor erről így beszél a nagy csoporton, és ilyen hatalmas, nagyívű az őseivel való kapcsolataival összekötve ezt a gyönyörű terápiás háromszöget felrajzolva ott a nagy csoporton, így mindent így szóban odarak, hogy ez akkor így történt, és micsoda felismerés, hanem mondjuk azt teszik észre, hogy jobban gondozza a paradicsomokat. Hogy mondjuk így jobban eszébe jut, hogy annak a növénynek vízre van szüksége, vagy arra van szüksége, hogy ezt a másik gaznövényt kihúzzam mellőle, vagy nem tudom. Szóval nálunk akár maga az, ahogy eljutunk addig, hogy változás legyen, az is nagyon sokszor valamiféle cselekvésben nyilvánul meg, meg sokszor egyébként magát a változást is akár valamilyen cselekvésben, vagy valamilyen történésben látjuk, és ezért a terápiás közösség az elbír olyan pácienseket is, amit egy ilyen klasszikus pszichoterápiás osztály, ahol ennyire a verbális megértésen van a hangsúly, nem. Tehát, hogy nálunk kifejezetten örülünk neki, én személy szerint biztosan, hogyha vannak olyan páciensek, akik így a szociális kompetenciáikban esetlenebbek. Gondolok itt akár szkizofrénia spektrumzavarban érintettekre, akár súlyosabb autizmus spektrumzavarban érintettekre. Jó, hát nyilván ez kell, hogy egy közösségbe be tudjanak illeszkedni, és valamennyire annak a közösségnek a normáit betartani, mert olyan meg van, hogy ők könnyen bűnbakká válnak, és akkor nekünk stábként ezzel dolgozni, hogy a sok nagyon öntudatos kapcsolati zavarban érintett, akkor így neki megy az ilyen szociális kompetenciáiban esetlenebb pácienseknek. De egy nagyon izgalmas nekem általában, ahogy ezek a folyamatok alakulnak, és aztán ahogy ezzel így a közösségben meg igyekszünk együtt lenni.
Szerintem még az fontos lenne megemlítenünk, hogy dolgozunk nonverbális csoportokkal.
Igen, bocsi,
és hogy még ők is, igaz, én sem mondtam, bocsánat, így ők a mi munkánkat kiegészítik, illetve a hatékonyságát növelik, akár a pszichodráma, akár a művészetterápiás csoport, akár a mozgáscsoport, akár a szociócsoport, ahol tehát többféle csoportot működtetünk. Ide kívánkozik nekem, hogy ezeknek a fenntartását, tehát említetted, Gergő, hogy a NEAK, nekünk a szociálisakat a Magyar Államkincstár, de hogy ami nekünk itt nagyon fontos, hogy egy alapítványi kórház vagyunk, tehát hogy nekünk nagyon sok múlik azon, hogy fent tudunk maradni az adományokból és a civil létnek a mindennapjából, tehát az egyéni támogatásokból a fennmaradás, és akkor ezekből tudjuk megfizetni, megfinanszírozni ezeket a szolgáltatásokat, mint a csoportos drámák, meg a egyéb csoportok.
Ami eszembe jutott, hogyha valaki így hallgatja a műsort, és akár saját maga vagy hozzátartozójának úgy gondolja, hogy ez a fajta terápiás segítség nagy előrelépés, fejlődés lehet, hogy milyen módon lehet jelentkezni, hogyan lehet ide ebbe a terápiás közösségbe csatlakozni, milyen feltételei vannak, milyen formája van, hogyha erről egy pár szót beszélnétek?
Igen, hát alapvetően egy első interjút tartunk azokkal, akik érkeznek hozzánk a terápiás közösségbe. Ebben egy változás volt lassan egy évvel ezelőtt, odáig ilyen nagyon alacsony küszöbű rendszerként működtettük az első interjút, hogy meg volt az, hogy idősáv, és aki idején abban az idősávban azzal interjúztunk. Aztán azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon romlott az aránya annak, ahányan érkeznek interjúra, és ahány páciens, ebből valójában úgy gondolunk, hogy tényleg itt tudunk neki segíteni. Mármint így a korábbi évek megfigyeléseihez képest, és ezért úgy döntöttünk, hogy mégiscsak emelünk a küszöbön egy picit, nem azért, hogy ebből bárkit kizárjunk, hanem azért, hogy egyszerűen célzottabb legyen az, akik megkeresnek minket, és aztán utána tudunk nekik segíteni. Egyébként ezzel van is már egy olyan pozitív tapasztalatunk, hogy ez nagyon sokat használt, és az első interjúra érkező pácienseknek sokkal nagyobb arányát tudjuk most ismételten fölvenni.
Gondolom ezeket a felesleges köröket.
Hát igen, szóval van egy ilyen kérdőív, amit ki kell tölteni, online kell jelentkezni, és akkor abban elhelyeztünk ilyen kérdéseket, amiknek őszinte leszek, amiknek az a célja, hogy szembesüljön azzal a kitöltő, hogy ha mondjuk ő nem tudom, olyan addikcióval küzd, hogy tegnap is bevett 3 ekit, akkor mi nem fogunk tudni neki segíteni.
Ezt a szakemberek is nagyon üdvözölték ezt a kérdőívet, mert akkor ők is így akkor célzottabban tudnak ide delegálni, küldeni hozzánk.
És akkor ez elérhető a ti honlapotokon?
Igen, ez a honlapunkon keresztül feltűnő helyen van, eltéveszteni se lehet, inkább így mondanám.
A jelentkezés menete.
Igen.
És akkor kitölti ezt a kérdőívet, átküldi vagy beküldi online formában?
Igen, meg azért azzal kiegészíteném, hogy valamennyi ilyen alacsony küszöbű helyet is fenntartunk, ez egyébként interjúnként 2, tehát hogyha több mint 2 érkeznek egy keddi napon, akkor azoknak azt mondjuk, hogy akkor vagy töltsék ki a kérdőívet, vagy jöjjenek vissza egy másik kedden. Pont azért egyébként, hogyha olyan kollégák is esetleg hallgatnak minket, most akár szociális területről, akár az egészségügyből, akik mondjuk ilyen, hát szóval ilyen nehezebb pácienseket, mert abban az értelemben nehezebb, hogy akik így nehezebben boldogulnak a mindennapi ügyeik intézésében. ilyen pácienseket, tehát akár ilyen szkizofrénia spektrumban érintett pácienseket küldenének, hogy nekik ez ne legyen egy ilyen megugorhatatlan akadály. De közben meg egy olyan része is van, hogy szerintem a mi legtipikusabb klienscsoportunknál, tehát ez a késő 10-es, kora 20-as kapcsolati zavarokkal küzdő, ott meg valójában az, hogy beemeltük az online térbe, ezáltal még talán lejjebb is vittük a kiszöbbetet. Hogy...
Uh-huh. És akkor a keddi interjún van egy személyes találkozás
igen,
is.
Igen, és van egy team döntés.
Uh-huh. És a team döntést követően kap egy telefont, jelzést, e-mailt, hogy akkor beköltözhet.
Meg van adva egy idősáv, amikor nekik telefonálniuk kell, és akkor kapnak egy visszajelzést arról, hogy magunkat javasoljuk, mást javaslunk, nem tudom. Hát nyilván ilyenkor szakmai szempontokat mérlegelünk, és akkor utána általában azért még van egy pár hét várakozási idő a várólistáról, mire be tud valaki kerülni. Addig van egy folyamatos hetenkénti kapcsolattartás a klinikai adminisztrátorunkkal, és utána pedig egyébként bentfekvős és nappali szanatóriumi ellátási formánk van, de ugyanahhoz a közösséghez csatlakozik az, aki bentfekvős és aki bejárós. Nyilván egy ideális terápiában azért az a mi elképzelésünk, hogy az alatt a durván fél év alatt, amit itt tölt egy páciens, és mi azt gondoljuk egyébként, hogy jó, ha valaki ide jön, akkor úgy köteleződik el, hogy itt tud lenni fél évet, mert akkor lesz ennek igazán értelme. Szóval, hogy az jó, ha tud ennek egy olyan íve lenni, hogy a végére mindenképp bejárós legyen. Nyilván van, amikor ez fizikailag megoldhatatlan, de olyankor is igyekszünk a páciensek erőforrás rendszerét mozgósítani, hogy akkor egy Airbnb-t vegyen ki egy hónapra, vagy nem tudom, és valahogy tegye meg azt az erőfeszítést, hogy ő ide már bejár, meg van ilyen a végén, hogy rövidített hetesség, és akkor az egyik napra nem jön be, hanem ő saját mindenféle későbbi ügyeit intézi, szóval, hogy...
Mert hogy országosan fogadó.
Igen,
ezt szerettem volna, hogy mi az ellátási terület, illetve az, hogyha egy-egy mondatot még így megvilágítanátok, hogy a szanatórium...
Ez lényegében nagy jelent, hogy bentfekvő és bejáró páciens, tehát, hogy aki bejár, az jön minden nap reggel 8:30-ra, és itt van nagyjából délután 16:30-ig, aki meg bentfekvő, ők meg itt vannak, és akkor töltenek is itt hétvégét, meg nem, és ez is egy tök izgis dolog, hogy nem, ez is a páciensek kezében van.
Még az első interjút szeretném kiegészíteni azzal a lehetőséggel, ami a hozzánk érkezőknek van, úgy hívják, hogy betekintő. Helyen. Tehát mindenki, aki érkezik ide ebbe a 9-től 11 órás sávban első interjúra, hogy a családjával, vagy 16 éven korosztály feletti személy, akkor őt az itt már bent felvételt nyert páciensek fogadják, és lehet velük egy ilyen kérdezfeleleket beszélgetni, ahol stábtag nincsen. Tehát, hogy ez egy ilyen, amit a neve is mondja, ez egy ilyen betekintő lehetőség, ami egy ilyen saját a közösség működteti, és ez egy ilyen nagyon népszerű, és sokat szokott segíteni azoknak, akik jönnének hozzánk.
Még egy gyors kérdésem lenne, mert nagyon előre haladt itt az időnk, hogy említettétek, hogy a késő tizenévesek, fiatal húszasok, hogyan kapcsolódtok a családhoz? Van-e olyan kapcsolódás, hogy, mert mégis azt gondolom, hogy egy rendszer szemléletbe azért felépülésbe fontos foglalkozni.
Hát abszolút, meg azt gondolom, hogy ilyen gyerek pszichiátriai, vagy nem tudom, minek nevezem, ezt gondolkodás sincsen rendszer szemlélet nélkül. Ez egy nagyon izgis dolog, mi mindenképpen a kliensekkel szerződünk, és mi elsődlegesen velük vagyunk kapcsolatban, egyébként akkor is, ha nem töltötték be a 18. életévüket, viszont a gondviselőknek elérhetőnek kell lenniük. Tehát, hogyha tényleg kiskorúról van szó, akkor van is egy ilyen kritériumunk, hogy bármikor elérhetőnek kell lenniük telefonon, és 3 órán belül be kell tudni ide érni maximum, illetve a serdülőkkel úgy dolgozunk, hogy nekik van egy külön serdülőcsoportjuk, ami a héten egyszer van, ami tényleg arról szól, hogy akkor ott egy picit lehet jobban így gyereknek lenni, és azon keresztül valamit megérteni ebből a felnőtt gyerekvilág határából, és abból, hogy milyen dolgok válnak, meg örömök is, meg nehézségek is válnak majd a felnőtt életben, és akkor erről vagy közösen gondolkodni, meg összerakni, illetve havi rendszerességgel családkonzultációt tartunk nekik. Ez nem családterápia, tehát ez tök fontos, hogy nem az a célunk, hogy egy családi rendszert rendbe tegyünk, hanem sokkal inkább valahogy olyasmihez, mint a serdülő pszichoterápiában a szülőkonzultáció. Aha. Tehát, hogy azért az, hogy mégiscsak mi szóba álljunk a szülővel, és mégiscsak valahogy visszajelentünk jelezni neki arról, hogy mi miben látunk változást. Mi az, amiben azt gondoljuk, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ő is változna. Mi az, amivel mi így e körül, most így fogom mondani, gyerek körül levő felnőttek együtt tudjuk támogatni az ő jobban létét. Szóval ilyeneken szoktunk gondolni.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy volt lehetőség így a Talassa házról és a Segély helyett alapítvány szociális intézményeiről beszélgetni. Én köszönöm a lehetőséget, és hogy ezen a forró nyári napon a sok-sok munka mellett így időt szakítottatok, és hát a jó Isten áldását kívánom a munkátokra, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet töltötök be az ellátó rendszerben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
A bíborfehér lett Magyarország tortán.